Halleluja, halleluja, köszönjük, drága Úr Jézus, hogy Te adsz reményt az életben nekünk, hogy Te vagy mellettünk, Te vagy bennünk, Te vagy fölöttünk, Te vagy minden oldalról velünk, és köszönjük neked, hogy egységben lehetünk veled. Egységben, és köszönjük, hogy mind jobban megismerhetünk téged, és rajtad keresztül az atyát. Hálákat adunk neked a Te igédért, mert abban van az élet, és abból tudjuk meg az életünkre vonatkozó dolgokat is Jézus nevében, a jó dolgokat, hogy mit kell cselekednünk az életben. Hálákat adunk neked a megváltásért. Köszönjük az Úr Jézus életét, hogy ő feláldozta az életét értünk. Köszönjük, hogy örök életet kaptunk, hogy az ő drága szent vére megmosott minket, és minden napon tisztán tart bennünket. És minden bűntől, minden kárhoztatástól távol tart bennünket a Jézus nevében. Köszönjük, mennyei atyám, hogy csak hozzád kiáltunk, és azt mondjuk, hogy bocsánatot kérünk, hogy bocsáss meg nekünk, Uram, ha valamit elvétünk a továbbiakban. Köszönjük, mert már megbocsátottál mindent nekünk, de ha elvétünk valamit, akkor bocsánatot kérünk tőled is, és attól is, akit megbántottunk, Uram. Jézus nevében hálákat adunk neked a gyógyulásokért, a szabadulásokért. A Jézus nevében köszönjük, hogy a mi testünk, a Szent Szellem temploma és a Szent Szellem temploma tiszta, és köszönjük, hogy egészséges, és köszönjük, hogy minden jó dolog a testünkben van, és minden sejtünk teljesen normálisan működik a Jézus nevében, ahogy Te megteremtetted, Atyám. Köszönjük neked a bőséget, amit ránk árasztottál, mert csak Te tőled származnak a jó dolgok, és minden jó adomány fentről származik, mennyei Atyám. Te tőled, és mi bőségben élünk, az ige bőségében, és az anyagi javakban, és mindenben, mert rád tekintünk, Jézus, és bármi akadály, bármi korlát, bármi rossz dolog jön felénk, mindig Te rád tekintünk, mert Te mindig kimentesz minden rossz bajból a Jézus nevében. Hálákat adunk, hogy hitben járunk, és nem látásban, és kitartunk mindenben, és a hitünket erősítsük, növeljük Jézus nevében az igédből, Atyám. Köszönjük a kijelentéseket, megértéseket a mai napon is, és köszönjük, hogy a Szent Szellem fogja vezetni a mai alkalmat is, mert rá hagyatkozunk, és átadjuk neki a mai alkalmat teljes mértékben. Köszönjük, mennyei Atyám, az itt jelenlevő drága testvéreimet, a drága szentjeidet, Uram, a drága gyermekeidet, köszönjük az ő szívüket, az ide szánásukat, hogy ide szánták az idejüket a mai napon, és nem a világi dolgokat gyakorolják az életben, hanem amit Te tanítasz velünk, Uram. Köszönöm az életüket, köszönöm a családjukat, köszönöm az egész rokonságukat, megáldom, Uram, Jézus nevében, és köszönöm azokat is, akik nincsenek itt, gyógyulást szólítunk az életükre, szabadulást a Jézus nevében, helyreállításokat szólítunk, és köszönjük azokat a drága embereket, testvéreket, akik az Úrban vannak, és akik még nincsenek, és hallgatják a tanításainkat az interneten. Hisszük azt, hogy megérinti a szívüket, és a Jézusi úton járnak. Köszönjük, hogy a mai napon nyitott szívek vannak, halló fülek, látó szemek, és köszönjük, hogy megértést, kijelentést kapnak az igéből a Jézus nevében. Áldunk, dicsérünk, magasztalunk, mennyei Atyám, az Úr Jézus szent nevében. Amen, 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 amen. Köszöntelek benneteket a mai napon, és nagyon örülök, hogy mindannyian el tudtatok jönni, és hogy a szívetekben van az, hogy hallgassátok az Úr Jézus üzenetét. Mai napra is van üzenete. A mai napon egy olyan témát hozott elém az Úr, amiről tudni kell az embereknek. Bizonyára hallottatok már róla, de tudni kell ezekről a dolgokról, hogy ne legyünk megtévesztve a világba, mert a világban vannak üldöztetések, mert a keresztényeket üldözik. És ahogy Jézust üldözték, ugyanúgy minket is fognak üldözni az evangéliumért, az Isten igéje miatt. Tehát, hogy ezt a hitet valljuk, hogy Jézusi úton járunk. A világban vannak olyan emberek, akik még nincsenek újjászületve, vagy valamilyen vallásos felekezetbe járnak, ugye tudjuk, hogy nagyon sok van, meg nem tudom milyen vallások vannak, akik mind úgy gondolják, hogy jó úton járnak, és ők is a hitet gyakorolják valamilyen szinten, de tudnunk kell azt, hogy az élő hitet kell gyakorolni. Ez nagyon fontos, hogy az élő Jézust kövessük. Tehát mindig megkérdezik tőlem is, hogy mert tudják, hogy bibliaiskolába járok, tudják azt, hogy pásztorként szolgálok, tudják azt, hogy bibliaórákat tartok, és mindig megkérdezik azt, hogy hát milyen vallási közösséghez tartozol, vagy hova tartozol, és én mindig azt mondom nekik, hogy én Jézushoz tartozom. Mert a Bibliában nem találunk olyat, hogy én most a katolikus egyházhoz kell tartozzak, vagy a református egyházhoz, vagy a akármelyik felekezethez tartoznom. Én Jézus Krisztushoz tartozom. Természetesen vannak gyülekezetek, ahova eljárunk, dicsérjük az Urat, és kell, hogy neve legyen egy gyülekezetnek, de nem azt valljuk, hogy hiszek a Krisztus szeretete egyházban, hanem azt valljuk, hogy hiszek Jézus Krisztusban, mert az ő az én megmentőm, és ő az életem ura. És ugye arra is gondolni kell, hogy sajnos a vallásban nem tanítják az újszövetségi tanokat, amiben most élünk. Tehát nem úgy tanítják, ahogy kellene, inkább azt mondom, mert beszélnek róla, az evangéliumokból tanítanak, de az ószövetségi szokásokat, az ószövetségi hagyományokat, a szertartásokat gyakorolják még ma is. Pedig az már nem él. El is fogom mondani, hogy miért alá fogom támasztani igével, mert Isten igéje az a bizonyíték arra, hogy amiről beszélünk, és én mindig szeretem azt bebizonyítani, hogy amiről beszélek. És azon is ugye el szoktak gondolkodni, és szokták mondani, meg hátam mögött is valószínű, hogy hát ő csak az óvodában dolgozik egy dajka. Hát mit képzel, főleg itt a saját falumba, hogy ő pásztorként szolgál? Hogy mi az, hogy ő hirdeti az evangéliumot? De engem Isten kent fel. Isten embere, egy apostol kent fel erre a hivatásra. És ugyanúgy, ahogy nekem megjelentette a Szent Szellem, ugyanúgy az apostolnak, vagy a pásztoromnak, a felsőbbrendű pásztornak megjelentette az Úr, hogy erre az útra hívott el engem az Úr Jézus. Már érintve mondtam a múlt alkalommal a 5 szolgálatot, de a mai alkalommal is el fogom mondani. Tehát ez csak egy kis bevezető lett volna, de igazából, még erre visszatérünk, de igazából a 12 tanítványról szeretnék még beszélni a mai napon, hogy Jézus hogy hívta el őket, és kik voltak ezek a tanítványok. Hogy lássuk tisztán, hogy igenis jó úton járunk, és nem szektákba járunk, mert azt is szokták mondani, hogy szektákba járunk, itt támadnak minket, meg ördögüzés, meg nem tudom én miket, hogy sátánista dolgokat teszünk, de ez így nem igaz. Tehát aki eljön és megtapasztalja, mert nagyon félve jönnek el ilyen gyülekezetekbe az emberek, de aki egyszer megtapasztalja, hogy mi van itt, akkor nem fog mondani butaságokat szerintem. És jól érzi magát, hiszem. Tehát a 12 tanítványról fogok néhány szóban beszélni. Jézus Krisztusunk egyetlen apostolt sem választott a vallásos emberek közül, tehát egyetlen tanítványát sem a vallásos emberek közül választotta. Még visszatérve annyit a másik, hogy gondolatba jön, hogy és csak azt az embert fogadják el, aki teológiai iskolába járt, tehát aki teológiát végzett a mai világba. Csak azt fogadják el az emberek. De Jézus sem teológiát tanított, és nem is azt tanult. Tehát ő sem. És majd látni fogjuk, hogy az igéből, hogy kiket hívott el Jézus. Tehát Jézus egyetlen apostolt sem választotta a vallásos emberek közül. A Lukács evangéliumhoz lapozunk, a 6. fejezetéhez. Lukács evangélium 6. fejezetében a 12-13-as igeverset olvasom. És lőn azokban a napokban, kiméne a hegyre imádkozni, ez Jézusról szól, és az éjszakát az Istenhez való imádkozásban tölté el. És mikor megvirrada, előszólítá az ő tanítványait, és kiválasztá azok közül 12-t, akiket apostoloknak is neveze. Amen. Tehát itt van, hogy Jézus
egy éjszakát imádkozott azért, tehát az Istent kérdezte meg, az Urat, és nem a szomszédot, nem a barátját, nem a haverokat, hogy mit tegyen, hogy most a szolgálatával mit tegyen, hogy kezdje, kiket hívjon el maga mellé, hanem Istent kérdezte meg, és mi is meg tudjuk kérdezni a mennyei atyát, hogy mutassa meg a dolgokat, és segítsen a döntésekben. Tehát egy éjszakát imádkozott, és reggelre megadta az Úr neki a választ, a mennyei atya, és kiválasztotta a 12 apostolt, és amelyeknek a neveit a Máté evangéliumból megszerkesztetjük a Bibliánkat. Máté evangéliumból olvasom el. A Máté 10-ben a 2-es verstől a 4-es versig olvasom. A 12 apostol nevei pedig ezek. Első Simon, akit Péternek hívnak, és András, az ő testvére, Jakab, a Zebedeus fia, és János, az ő testvére. Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté, a vámszedő, Jakab, az Alfeus fia, és Lebbeus, akit Taddeusnak hívtak. Simon, a kananita, és Júdás, az iskarioti, aki el is árulta Jézust, el is árulta őt. Tehát a 12 tanítványnak a neveit még egyszer elmondom. Tehát volt Péter, András, Jakab, a Zebedeus fia, ezt azért mondom így, mert kettő Jakab van a tanítványok között. Tehát Jakab a Zebedeus fia, a másik Jakab pedig Alfeus fia volt. Tehát két különböző Jakabról beszélünk. Aztán volt János, Fülöp, Bertalan, Tamás, Máté, Taddeus, Simon és Júdás. Ez az iskarioti, mert itt is kettő Júdásról beszélünk, csak Taddeusnak nevezik, tehát több neve van, meg Lebbeus, meg több néven szerepel az írásban, tehát itt Taddeusról beszélünk. Tehát kiválasztotta a 12 tanítványt, de nézzük meg, hogy kinek mi volt a foglalkozása. Mindegyikőjükről nem tudom, hogy mi a foglalkozása, de mindegyiknek volt abban az időben valamilyen foglalkozása, de nincs mindegyikről tudomásunk, mert nem mindegyiket találtam meg az írásban most. Tehát akikről tudom, azt viszont most megnézzük az igében. A Máté 4-es fejezetében, most itt vagyunk a Máté evangéliumban, visszalapozunk, vagy odalapozunk a 4-es fejezethez, és a 4-es fejezetben találjuk a 18-tól 22-ig, amikor Jézus az első tanítványait elhívta. Azt írja az ige, tehát Máté 4-ben a 18-tól 22-ig. Mikor pedig a galileai tenger mellett járt Jézus, látta két testvért, Simont, akit Péternek neveznek, és Andrást, az ő testvérét. Amint a tengerbe hálót vetnek vala, mert halászok voltak. És mondanékik, kövessetek engem, és én emberek halászaivá teszlek benneteket. Azok pedig azonnal otthagyván a hálókat, követték őt. És onnan tovább menve, látta más két testvért, Jakabot, a Zebedeus fiát, és Jánost, annak testvérét, amint a hajóban atyukkal, Zebedeussal a hálóikat kötözgetik vala, és hívá őket. Azok pedig azonnal otthagyván a hajót, és atyukat követék őt. Tehát itt láthatjuk, hogy Péter, András, Jakab és János halászok voltak. Tehát ez volt a szakmájuk, ők halászok voltak. A Máté evangéliumban, ha megnézzük, ugyanitt a 9-es fejezetben, a 9-es verset, itt a Lévi, vagyis Mátét hívja el. A vámszedő Lévit hívja el, akinek Máté a neve. Tehát a Máté 9.9-ben olvassuk az igét hozzá. Azt írja, hogy és mikor Jézus onnét tovább méne, látta egy embert ülni a vámszedő helyen, akinek Máté volt a neve, és mondanéki, kövess engem, és azt felkánvén követé őt. Amen. Tehát itt látjuk, hogy Máté apostol vámszedő volt, tehát őneki a vámszedő volt a szakmája. Ő is követte Jézust. A többiről most itt nem tudok, de néhányuk már ott hagyta a szakmáját, hogy csak Jézus tanítványa legyen. Tehát csak Jézus mellett legyen, csak őt szolgálja. mind a 12 apostol egyszerű hétköznapi munkás ember volt. Nem a vallásos emberek közül valók voltak, hanem egy egyszerű parasztlány, mint amilyen én. És engem is elhívott Jézus, és mindannyiunkat elhívott, mert a végén majd fogok erről is beszélni, hogy mindannyiunkat elhívott Jézus. És Jézus nem azért választotta őket, mert nem szerette vallásos embereket, mert minden embert szeretett Jézus, hanem azért, mert a vallási rendszerek tagjai nem hittek benne. Tehát ezek a vallási vezetők, meg akik a vallási vezetőket követték, nem hittek benne. Ők annyira bekorlátozták magukat a saját törvényrendszerükkel, és saját törvényrendszerük volt, és a vallásos szokásaikba, hogy elutasították azt, hogy Jézussal közösséget vállaljanak. Nem akartak közösséget vállalni vele. És tudjuk azt, hogy Jézust mindig meg akarták fogni valamivel, tehát el akarták kapni, meg akarták ölni Jézust. És lenézték, és úgy látták a saját városában is, mint egy egyszerű, hogy az ácsmesternek a fia, úgy tekintették Jézust, nem mint a mennyei atya fia. Nem Isten fiának tekintették, hanem mint egy ácsmester fiát tekintették. És elolvassuk itt a Márk evangéliumhoz lapozunk, a Márk 6-os fejezetében olvassunk erről. Márk 6-os fejezetében, Márk evangélium 6-os fejezetében, a 3-as versben, és az 5-ös, 6-os nézzük majd még hozzá. Azt kérdezik egymástól az emberek, hogy avagy nem ez-é az az ácsmester, Máriának a fia, Jakabnak, Józsénak, Júdásnak és Simonnak pedig testvére? És nincsenek-e itt közöttünk az ő nőtestvérei is? És megbotránkoznak vala ő benne. Tehát megbotránkoztak azon, hogy Jézus, azt gondolták, hogy Jézus nagyra tartja magát, de nem. Jézus azért ment a saját városába is, hogy szabadulásokat hozzon, gyógyulásokat természetfeletti módon a hitük által, hogy elfogadják azt, hogy Jézus mondjuk a kezét a betegre teszi és meggyógyul. De nem fogadták el. Nem fogadták el. Sajnos, és az 5-ös, 6-os versben azt írja, hogy nem is tehet valahogy semmi csodát, csak néhány beteget gyógyítja meg rájuk vetvén kezeit. És csodálkozik vala azoknak hitetlenségén. Aztán körös körül járja vala a falvakat tanítván. Ezt írja, amen, Isten igéje. Tehát a vallásos embereknek a legnagyobb hibája az, hogy saját magukba hisznek, és az ő saját cselekedeteikbe bíznak. Tehát nem Jézusban hisznek. Nem tekintenek rá, hanem azt, amit én, mert én vagyok a valaki, én megcsinálom a szertartásokat, én betartom a törvényt, mondják, de nem tudják betartani a törvényt, mindig hibáznak. Egyedül Jézus volt bűntelen, ő tudta betartani a törvényt. Tehát ők tévesen azt gondolják magukról, hogy Isten azért fogadja el őket, mert ők okosnak, nagy tudásúnak tartják magukat, és különleges képességűnek képzelik el magukat. De Pál apostol ezzel ellentétben az Új Szövetségben azt olvassuk, az 1 Korintus 1-es fejezet 27-29-től, az egyszerű fordításból olvasom el nektek ezt az ige sort, ott megválaszolja Pál apostol, elmondja nekünk, hogy kit választott ki Jézus. Tehát 1 Korintus, első fejezet, 27-től 29-ig. Mert Isten azokat választotta, akiket ez a világ bolondoknak tart, hogy ezáltal megszégyenítse bölcseket. Azokat választotta, akiket a világ gyengének tekint, hogy megszégyenítse azokat, akiket erősnek tartanak. Azokat választotta, akiket a világ megvet és semmibe vesz, hogy semmivé tegye azokat, akiket a világ sokra tart. Mindezt Isten azért tette, hogy előtte senki ne dicsekedhessen. Tehát azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok. Tehát minket bolondnak látnak, bolondnak tartanak. Sokan bolondnak néznek. De benn van a dicséretben, hogy az se érdekel, ha bolondnak néznek majd. Tehát mi megyünk tovább ezen az úton. Tehát azt választotta, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket. Igazából megszégyenítsük a vallási vezetőket. Mert mi a Jézusi úton járunk, és a Szent Szellem bennünk van. Ők meg nem hirdetik, hogy a Szent Szellemet fogadjuk be. Vagy Jézust üdvözöljünk, de nem magyarázzák el, hogy Jézus be kell fogadni, és hogyan. Tehát, hogy megszégyenítsük a bölcseket, hogy azt hiszik, hogy ők mindent jól tudnak. Hogy mindent úgy tudnak hirdetni, ahogy kell. De mivel a Szent Szellemről se beszélnek, az 1 Korintus 12-es fejezetét kihagyják Isten igéjéből, nem beszélnek róla. A szellem ajándékairól, Szent Szellem ajándékairól, nagyon sok mindenről nem tanítanak. Ha hiszek egy imáját, mondjuk mi is el, a Pál apostol szerint, hogy hiszek Jézusban, tudom, hogy ő meghalt értem, és feltámadt, és stb., és ott hol halljátok azt, hogy mi hiszünk a Krisztus szeretete egyházban, de ott azt mondják a hiszek egynél, hogy hisszük a egyházat. Hát nem azt hiszem, én az írást hiszem, a Bibliát hiszem én Jézusban. Nincs velük semmi bajom, szeretem őket is, mert Isten teremtményei, Isten gyermekei már nagyon sokan, dicsőség az Úrnak, hogy újjászülettek. És kell is járni templomba, aki szeretne járni, mert ott is az igét hirdetik. Csak nem mindegy, hogy hogyan, és mit tudunk meg. Tehát nehogy valaki félreértse, mert őket is szeretem, és beszélgetek is velük. És el is fogadják sokan. Tehát, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek. Hogy megszégyenítse az erőseket, és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt, lenézettek. Akiket lenéznek, azt emeli fel Isten, azt választja ki. Hogy semmikké tegye a valamiket, és ez jellemezte a 12 tanítványt. Amen. Tehát azok az emberek, akik saját gyengeségeiket, képességeiket, korlátaikat felismerik, hogy milyenek. Sokkal jobban ragaszkodnak Istenhez, ha meg tudunk alázkodni, igaz? Sokkal jobban ragaszkodunk az Istenhez, mint aki, én vagyok a Jani, nekem van pénzem, megvásárolom az egészságvárt. A csíkzsebből. Nem? Így szoktak beszélni? Így. Ez csak egy példa. Próbálom egyszerűen elemezni, amiről beszélek, mert ez így van sajnos. Tehát az egyszerű embereket választotta Isten, és hogyha ragaszkodunk Istenhez, meg tudunk alázkodni, engedelmesek tudunk lenni, akkor Isten tetszésére fogunk lenni. Ő olyanokat keres, akik elismerik, hogy nála nélkül, tehát Isten nélkül semmik vagyunk. Ő olyanokat keres, mert őket tudja használni az ő akaratának a beteljesítésére. És mit akar Isten? Azt akarja, hogy egészségben légy. Azt akarja, hogy bőségben légy. Azt akarja, hogy isteni szeretetben élj. Azt akarja, hogy minden jó legyen az életedben. Minden nap. Ezért adta az igét, és minden ige egy imádság. Szinte minden. Mindegyik. Nagyon sok imádság van az Új Szövetségben is. És most érnék arra rá, hogy az Új Szövetségben 5 szolgálati elhívás létezik. Nézzük meg, alá támasztom, az Efézusi levél írja ezt. 4. fejezetében találjuk. 4. fejezetében a 11. vers, Efézus 4.11 azt írja. És ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket profétákul, némelyeket evangelistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul. Amen. Ide le van írva, hogy most az Új Szövetségben, ahol élünk, itt apostolok vannak, proféták vannak, evangélisták, pásztorok és tanítók. Itt az Új Szövetségben ez az 5 szolgálat létezik. De visszatekintve az Ószövetségben, ott a királyokat, papokat és a profétákat használta Isten az Ószövetségben. Ami Jézus kereszt halálával megszűnt. Proféták most is vannak, De a papi szolgálat ott megszűnt az Ószövetségben, mikor Jézus keresztre ment. Onnantól kezdve ez az öt szolgálat létezik. Apostol, proféta, evangélista, pásztor és tanító. Ez az öt szolgálat létezik. Tehát papi szolgálat elvileg nincs az Új Szövetségben, de gyakorolják. Sajnos a vallásban még az ószövetségi rendszert használják, ugye ezt, ahogy mondtam. Jézusnál viszont mind az öt szolgálati ajándék működött, amit most felolvastam. És mielőtt Jézus eltávozott a földről, biztosította a földi szolgálatának a folytatását. Ugye a 12 tanítványt kiválasztotta, tanította őket példázatokban, tanította, akármerre jártak, mindig tanította őket, folyamatosan tanította őket, hogy felkészítette őket, inkább azt mondom, egy felkészülési idő volt, amíg itt a földön járt Jézus, és a tanítványokat felkészítette arra, hogy ha majd ő elmegy, akkor hogyan menjenek tovább ezen az úton. És mielőtt elment, mielőtt felemeltetett, mielőtt elhagyta ezt a földi életet, földi utat, itt megáldotta a tanítványokat, amit a Lukács evangélium 24-es fejezetében olvasunk. Az utolsó fejezet itt a Lukács evangéliumban vége. Ott olvassuk, hogy mit csinált a tanítványokkal, mit mondott nekik. Tehát a Lukács evangélium 24-es fejezetében a 49 és az 50-es igevers. És ímé, én elküldöm tireátok az én atyámnak ígéretét, ti pedig maradjatok Jeruzsálem városában, míg nem felruháztattok mennyei erővel. Kivitte pedig őket Betániáig, és felemelvén az ő kezeit, megáldá őket. És utána ugye felvitetett Jézus a mennyben, sőt, míg áldotta őket, tőlük elszakadván felvitették a mennyben. Ámen, ez csodálatos, és a vallásban tévesen azt tanítják, és azt állítják, hogy az apostolok kihalásával megszűntek a csodák is. Tehát, hogy megszűntek a természetfeletti gyógyulások, meg megszűntek a szabadulások, és stb. De ez nem így van, mert a Márk evangéliumhoz lapozunk az utolsó fejezetéhez, Márk evangélium utolsó fejezetéhez, a 16-oshoz. Ott bebizonyítja ez a néhány igesor, hogy az evangélium és a csodák kora még ma is tart. Márk evangélium 16-os fejezetében a 15-ös verstől a 18-ig olvasom az igét. És mondta nékik, tehát Jézus mondja a tanítványoknak, elmenvén e széles világra hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Minden teremtésnek. Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hiszen, elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik, az én nevemben ördögöket űznek, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek föl, és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik. Betegekre vetik kezeiket, és azok meggyógyulnak. Amen. Amen. És ezt képzeljétek el, mindegyünkre szól. Aki újjá van születve, és hitben jár, és imádkozik valakiért, és ráteszi a kezét a másikra, akkor meg fog gyógyulni, a hitben van az is, akivel imádkozunk, és te is, aki imádkozol a másikért. Megtörténnek a természet feletti csodák ma is. És a 17-es vers írja, az bizonyítja be, hogy azokat, akik hisznek, ilyen jelek követik. Tehát akik hisznek, az a minden egyes újjászületett hívőre vonatkozik. Hogy menjenek el hirdetni az igét, imádkozzanak a bajban levőkért, a betegekért, és ezt a munkát odaadó szívvel, teljes hittel, isteni szeretettel és kitartással kell végezni. Azért élünk, hogy másoknak szolgáljunk, hogy másokon segítsünk, hogy másokat támogassunk, mindenféle téren. Üdvösségre vezessük őket, a Jézusi útra tereljük őket. Nagyon sokszor, amikor anyagiakról beszélünk, az úr többször felhozza nekem, hogy itt az ideje, hogy kell róla beszélni, és nem azért, mert valami anyagi problémám lenne, és szükségem van másnak a pénzére, hanem azért, mert azt írja, igen, hogy ha te adsz, akkor néked is adatik. Méghozzá bőségesen megnyomottat, színékteltet. Tehát még azon felül is, hogy elképzelnénk, vagy elgondolnánk. De ahhoz neked kell előbb adni. Azt írja az ige, hogy neked kell az első lépést megtenni. És az emberek fognak az öletbe adni. Mert embereken keresztül tud az Úr megáldani, és ez is működik, higgyétek el. Csak ehhez is arra a hitszintre el kell jutni, hogy ezt ebbe higgyünk, és tudjuk ezt megcselekedni és működtetni az életünkbe. Tudnunk kell azt, hogy Jézust is üldözték, és amikor mi rálépünk erre az útra, az ő nevéért üldözni fognak, az evangéliumért üldözni fognak, üldöztetésünk lesz. És dicsőség az Úrnak, hogy mi kitartással, teljes hittel tovább megyünk, és befogjuk a fülünket, mikor támadás ér bennünket, mert az ellenség le van győzve. A drága Jézus legyőzte az ellenséget, és ő vele együtt legyőztük mi is. És ehhez, hogy üldöztetés ér minket, olvasok két igét. A János 15-ben a 20-as vers az egyik. Azt mondja, hogy emlékezzetek meg ama beszédekről, amelyeket én mondtam néktek. Nem nagyobb a szolga az ő uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldöznek, majd, ha az én beszédemet megtartották, a tiéteket is megtartják majd. Tehát biztat Jézus ebben az igében, hogy üldözni fognak bennünket, de nagyon sokan, ahogy Jézusra hallgattak, vagy elfogadják tőlünk azt, hogy Jézus ma is él, és gyógyít, és bennünk él, és be tudja fogadni, hogy örök élete legyen, és ne a pokolba menjen a kárhozatra, hanem a mennybe kerüljön, akkor fognak ők is hallgatni ránk. Tehát fognak ránk hallgatni. És az 1 Tesszalonika 2.15 azt írja, akik megölték az Úr Jézust is, és a saját profétáikat, és minket is üldöznek, és az Istennek nem tetszenek, és minden embernek ellenségei. Amen. Tehát leírja az ige, hogy igen, üldözni fognak bennünket, de mi kitartóan tovább megyünk, és megállunk az igén a Jézus nevében. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Bor Ferenc tanítását fogjátok tovább hallgatni a bibliai szövetségekről. Jó?
Szeretettel köszöntelek benneteket én is. Néhány gondolatot szeretnék a pásztor üzenetéhez hozzáfűzni, mert a Bibliám tele van megjegyzésekkel, és a Márk evangélium végén, amikor a nagy küldetést olvassuk, hogy menjetek a széles világra, ugye hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek, és az újjászületett hívőket ilyen jelek követik, ördögöket űznek, tehát imádkoznak a betegekért magyarul. Ez ehhez az igéhez, azt írtam be ide valamikor, hogy Jézus arról biztosítja a hívőket, hogy kezük nyomán megnyilvánul Isten ereje. És amikor kézrátétel imádkozunk valakiért, akkor gyakorlatilag kézrátételkor Jézus cselekedeteit végezzük. Mert Jézus is több esetben, olvassuk az írásban, hogy amikor betegekért imádkozott, akkor úgy olvassuk a régi szövegben, hogy kezét veté rájuk. Ez a kézrátétel is imádság gyakorlatilag. Aztán nekem is eszembe jutott egy régi emlék, még amikor templomba járó voltam. Minden mise végén azt hallottam, hogy törekedjetek az üdvösségre, és ismerjétek meg az Úr szent titkait. És fölmerült benne egy nagy kérdője, hogy hogyan? Hát azt miért nem mondja, hogy hogyan? Tehát egy üresség maradt utána bennem. De amikor 1996-ban Siófokon a Sanders pásztor evangelizációs alkalmán részt vettem, onnantól kezdve úgy éreztem, hogy otthon vagyok. Tehát Isten elvezetett az ott helyre, az ott hely azt jelenti, hogy az Isten által kijelölt hely, és tényleg otthon érzem magam, de nem csak én vagyok ezzel így, azt hiszem mindannyian, hogy otthon vagyok. Ez egy nagyon jó érzés. Tudod, amikor valaki hosszú napokig, hát hétig nincs otthon, mert valahol máshol van, vagy külföldön van, vagy hazaér, milyen jó otthon lenni. Folytattam a múltkor abba hagyott üzenetet, mai tanításnak azt a címet adtam, hogy a szövetség ereje. Első pont a szövetség képei. A szövetségben szereplő különböző személyek életébe szeretnék egy rövid bepillantást adni nektek. Biblia több képet nyújt a számunkra a szövetségekre vonatkozóan, amelyeket az írás a kapcsolatokon keresztül mutat be. Az egyik ilyen kép a házasság szövetsége, ami egy külön tanítás lesz majd. A pontként említem Rútot. Rút azt a képet mutatja be, hogy a megváltás a szövetséghez való jog. Rútot katasztrófa érte, megözvegyült, aztán elvesztette két fiát. És abban az időben férfi támasz nélkül egy nő nem nagyon tudott létezni. A tragédia idején nem vesztette el bizalmát Istenben. Tehát velünk is ugyanaz a helyzet, hogyha ér egy tragédia, vagy bízunk tovább Istenben még jobban, vagy elfordulunk tőle. Lesz egy nagyon gyönyörű bizonyság az örömhíradóban, mert már készül. Ott is egy anyuka elvesztette a 10 éves fiát. És nem elfordult Istentől, hanem Istenhez fordult. Majd fogjátok olvasni márciusban. Fontosak a naponta kimondott szavaink, mert ezek vagy építenek, vagy rombolnak bennünket. Ha áldásokat szólsz, az jó irányba fogja az életedet terelni. Van egy Boáz nevű személy a Rút könyvében, aki Rút anyósának a rokona, akinek volt megváltási joga Naomi földjéhez. Tehát Naomi az anyós, a Rút pedig a menny. Ugyanis abban az időben, ha valaki el akart adni egy földet, akkor volt úgymond elővásárlási joga a legközelebbi rokonnak. Naominak viszont ahhoz, hogy megélhessen, el kellett adni a földjét. Ez egy hosszú történet, így kerül képbe Boáz, mint Jézus előképe. Mert Jézus a mi megváltunk. Boáz pedig Noámitól vásárolta meg a földet, tehát igazából megváltotta, és megélhetést biztosította számára. És a megváltásban ott van a gondoskodás, a védelem, a nyugalom, mindez a megváltóban. Noámi esetében Boáz volt, aki ugye megváltotta azt a föld területet, azt a szántóföldet, mi esetünkben pedig az Úr Jézus. A Rút könyvéből azért igyekszem gyorsan olvasni pár igét. Második fejezet 1. verse. Vala pedig Naominak egy rokona az ő férje után előkelő derék ember Elimélek nemzetségéből, neve Boáz. Aztán folytatom a 3. fejezet 9. versével. És mondta, kicsoda vagy te? És az mondta, én Rút vagyok, a te szolgád, terjeszd ki hát takaródat a te szolgádra, mert te vagy a legközelebbi rokonom. Ez a takaró azt jelenti, hogy védelmet igényelt. Tehát itt fizikailag Boáztól várta a védelmet a Rút. 12-13-as vers. Érdekes elolvasni az egész történetet. 12-es vers. És most bizony igaz, hogy közel rokon vagyok, de van nálomnál még közelebbi rokon is. És éjszakán háj itt, és majd reggel, ha megvált téged, jó, váltson meg. Ha pedig nem akar téged megváltani, akkor én váltalak meg. Él az Úr, feküdj itt reggelig. Tehát ez a feküdj itt a takaró alatt, ez a védelmet jelenti. Ószövetségben ugye előírás volt az elővásárlási jog, és a legközelebbi rokon élhetett vele. Ha a legközelebbi rokon lemondott, akkor belépett a következő a sorban. Mivel a legközelebbi rokon nem akarta az asszonyt a föld mellé, ezért átadta a jogot Boáznak. És a, tehát Rút 4.5-ös, így szól, és mondta Boáz, amely napon megveszed a szántóföldet Naomi kezéből, akkor a moábita Rúttól, a megholtnak feleségétől veszed meg, hogy nevet támasz a megholtnak az ő örökségében. Tehát mivel a legközelebbi rokon lemondott, ezért Boáz megvásárolta a földet Rúttal együtt. Jézus pedig minket vásárolt meg. Tehát itt a párhuzamokat is lássátok. A szövetség segítségével megtörtént a helyreállítás. Ez gyakorlatilag kétszeres. Egyrészt ugye Boáz helyreállította a özvegyeknek a megélhetési lehetőségét, a mi esetünkben pedig Jézus helyreállított bennünket, visszaállított abba a pozícióba, amiből kiestünk ugye a Ádám bűne miatt. A Béalpont Hózseás. Ez Isten örök szeretetének a szövetségét mutatja be. Hózseás 1-ben a 2-től a 4-esig. Amikor beszélni kezdte az Úr Hózseással, mondta az Úr Hózseásnak, menj, védj magadnak parázna feleséget és parázna gyerekeket, mert paráználkodván paráználkodik e föld, nem követvén az Urat. Elméne tehát, és elvevé Gómert, Biblaim leányát, és azt teherbeség és fiút szüle néki. És mondva az Úr néke, nevezd őt Jezreelnek, mert még egy kis idő, és megbüntetem a Jehu házát a Jezreel vére miatt, és eltörlöm Izrael házának királyságát. Itt ugye többször előfordul az a szó, hogy paráznaság. Van szellemi paráznaság, és van fizikai paráznaság. A szellemi paráznaság az, amikor az emberek elfordulnak Istentől, és bálványokat, vagy hamis isteneket imádnak. A fizikai paráznaságot meg mindenki tudja, miről szól. Meg kell értenünk, hogy miért látszik Isten vérengzőnek az Ószövetségben. Az emberiség jobbítása miatt tett mindent Isten, hogy a bűnt megállítsa, és Jézus vérvonala tiszta maradjon. Tehát amikor olvastok az Ószövetségben olyan történeteket, hogy Isten megparancsolta, hogy írtsa ki ezt a népet, azt a népet, az nem csak olyan hobbiszerű volt, hanem annak megvolt a mély oka, a gyökere, a miértje. Mert csak így volt esély arra, hogy megszülessen a megváltó. Tehát tiszta vérvonalra volt szükség. Isten Jézust ítélte meg a mi bűneinkért. Ezért igazságtalan lenne, ha minket is elítélne. Mert nem lehet duplán megbüntetni senkit. Ez a mai törvényben is úgy van, hogy egyszer elítélnek valakit, nem lehet még egyszer ugyanazért a bűnért, ugyanazt az ítéletet kiszabni. Amikor Mózes kétszer ráütött a kősziklára, ott van egy előkép, hogy Isten megdolgálta őt, hogy nem szabad kétszer. Mert az Jézus előképe volt, ugye? De nincs olyan, hogy kétszer. Tehát ha egyszer Jézus elhordozta a bűneinket, és nem csak a bűneinket, hanem az ítéletet, akkor nekünk már nincs mitől tartanunk. Hózseásban az 1:10. Isten szeretetét mutatja meg ez a vers is. Végül kiderül, hogy Isten szereti az embert, de mégis annyi lesz Izrael fiainak száma, mint a tenger füvenye, amely meg nem mérettethetik, és meg nem számláltathatik, és lészen, hogy ahol az mondatott nékik, nem vagytok az én népem, azt mondatik nékik, élő Istennek fiai. És a 3. fejezet 5. verse, azután megtérnek Izrael fiai, és keresik az Urat, az ő Istenüket, és Dávidot, az ő királyukat, és remegve folyamodnak az Úrhoz, és az ő jóságához az utolsó időkben. C. Dávid és Jonatán. Ez pedig a szövetség helyreállítását mutatja be. A szövetség célja a helyreállítás. 1 Sámuel 18.1-től 4-ig. Minek utána pedig elvégezte a Saulal való beszélgetést, a Jonatán lelke egybefort Dávid lelkével, és Jonatán úgy szerette őt, mint a saját életét. És Saul magához vevé őt azon a napon, és nem engedi, hogy visszatérjen atya házához. És szövetséget kötének Jonatán és Dávid egymással, mivel úgy szerette őt, mint a saját lelkét. És Jonatán leveté felső ruháját, amely rajta volt, és Dávidnak adta, sőt, hadi öltözetét is, saját kardját, kézivét és övét. Dávid és Jonatán egy lélekként kedvelték egymást. Jó barátok voltak. Nem tudom más szavakkal kifejezni. A szövetség kötés része volt az, hogy a köpenyét levetette, azaz a ruháját, fegyvert cseréltek, és mindezt ugye Isten szent színe előtt tették. Jonatán levetette a hadi öltözetét, ez azt jelenti, hogy Jézus levetette a dicsőségét, amikor a földre jött. Jonatán Krisztus előképe, Dávid pedig az ember előképe. 2 Sámuel 9:7. Jonatánnak volt egy mozgás korlátozott fia. És amikor Jonatán meghalt, akkor a szövetség alapján Dávid megemlékezett arról, fölkutatta, hogy ő felé tudjon szolgálni és áldást tudjon lenni. Mert a szövetségek azok örökre szólnak. Tehát 2 Sámuel 9.7. Mondanék ki Dávid, ne félj, mert kétség nélkül irgalmasságot cselekszem veled Jonatánért, a te atyádért, és visszaadom neked Saulnak, a te nagyatyádnak minden majorságát, és néked mindenkor asztalomnál lesz ételed. Hát ez egy nagyon nemes tett. Tehát Jonatán halála után Dávid megemlékezett a szövetségről, amit az ő apjával Jonatánnal kötött. Gondoskodott Jonatán fiáról, ezzel Isten szeretetét mutatta be. Helyreállította őt hatalmában és pozíciójában. Jézus is azért jött, hogy helyreállítson minket. Helyreállítsa az atyával való kapcsolatunkat, ami az Édenkertben ugye megszakadt, megszűnt. Isten többet ad nekünk, mint ami az Édenkertben elveszett. Mennyei helyeken ülünk, és királyukként uralkodunk Krisztus által a különböző helyzetek és problémák felett. Második pont, a szövetség tisztelete. Ennek az alcíme a frigyláda. A frigy jelenti a házasságot is, jelenti a szövetséget is. 2 Krónika 6-os fejezet 10-11. A múltkori tanításban szó volt arról, hogy Dávid fel akarta építeni a templomot, de Isten szólt neki, hogy nem a te idődben lesz az, hanem a következő király idejében. Engedelmes volt Istennek, nem építettem meg a templomot, de viszont rengeteg pénzt gyűjtött, hogy Salamon ezt meg tudja építeni. Tehát 2 Krónika 6-10-11. És beteljesíti most az Úr az ő beszédét, amelyet szólott, mert felkelék az én atyám Dávid helyett, és ülök az Izrael királyi székébe, amint az Úr megmondotta, és megépítem a házat az Úrnak, Izrael Istenének nevében. Ez a templomépítésről szól, 11. vers, és abba helyeztem a ládát, amelyben az Úr szövetsége van, melyet szerzett az Izrael fiaival. Tehát Salamon felépítette a templomot, a templom Isten tartózkodási helye az Ószövetségben. Előtte, amíg nem volt templom, a sátor szolgált erre a célra. Mert volt egy szent sátor, amit mindig vittek magukkal a vándorlás idején. És mindig ugye felállították, amikor megálltak. A frigyláda, más néven a szövetség ládája, az pedig Isten jelenléte, illetve Isten trónja. Ezt jelenti. És a frigyládában mi volt benne? A szövetség. Más néven az ige. 2 Krónika 5-10. Nem volt egyéb a ládában, hanem csak Mózes két táblája, melyeket ő a Hóreb hegyén tett abba, amikor az Úr szövetséget kötött Izrael fiaival, mikor kijövének Egyiptomból. Ezek a mózesi kőtáblák. Viccesen ma úgy is nevezhetjük, hogy ezek az ősi tabletek. Egy kérdést teszek fel. Mi az univerzum szellemi központja? Nagyon szépen levezeti az a tanár, aki tanít erről. Én röviden felvázolom. Föld, Izrael, Jeruzsálem, templom, szentély, szentek szentje, frigyláda, abban pedig benne a szövetség, vagyis Isten igéje. Tehát az univerzum szellemi központja Isten igéje. Picit szeretném megvilágítani, mi az, hogy szentély, meg szentek szentje. A szentély az egy helység. Vegyük ezt a helységet szentélynek, és ennek az egyik sarka, ahol van a kályha, az pedig a szentek szentje. És a szentek szentje az Ószövetségben egy függönnyel el volt választva. Majd erre is, ha lesz idő, kitérünk. És ez a kárpit akkor szakadt ketté, amikor Jézus meghalt a kereszten. A templom felszentelésekor az ünnep csúcspontja az volt, amikor behozták a frigyládát, és a helyére tették. Ekkor Isten igéje elfoglalta a megillető helyét Isten népe között, és dicsőséggel telt meg az a hely. 2 Krónika 5:5. És felvitték a ládát, a gyülekezet sátorát, és minden szent edényét, amelyek a sátorban voltak. Felvitték azokat a papok és a léviták, és utána 13:14, mert a kürtölőknek és éneklőknek volt tisztük egyenlőképpen zengeni az Úrnak dicséretére és tiszteletére. És amikor nagy fennszóval éneklének, kürtökkel, cimbalmokkal és mindenféle zengő szerszámokkal dicsérvén az Urat, hogy ő igen jó és örökké való az ő irgalmassága, akkor a ház, az Úrnak háza megtelik köddel. Tehát a templom megtelt Isten dicsőségével. Annyira, hogy meg sem állhattak a papok az ő szolgálatukban a köd miatt, mert az Úr dicsősége töltötte be az Istennek házát. Tehát Isten jelenléte olyan erős volt, a kenet olyan hatalmas volt, hogy nem tudtak talpon maradni. Ez a gyógyító sorban a kézrátételnél is elő szokott fordulni, mert amikor a fizikai test találkozik a természet feletti erővel, akkor a test nem minden esetben képes ezt ugye megfelelően kezelni. Tehát akkor visszatérek az Ószövetségre. Az Ószövetségben, a Szentélyben, azon belül a Szentek Szentjében ott volt a frigyláda, benne Isten igéje. Mi a helyzet az Új Szövetségben? Az újjászületés által mi a Szent Szellem templomává váltunk. Mert amikor befogadtuk az Úr Jézust, és utána a Szent Szellemet, akkor azt mondja az ige, hogy mi a Szent Szellem temploma vagyunk. A tested a külső rész, a templom épülete, a fizikai templom épülete, a lelked pedig, ami takarja az elmét, az értelmet és az érzelmet, az akaratot, az pedig a szentély, azon belül pedig a Szentek Szentje. Zsoltárok 25:14. Az Úrnak titka az őt félő. Az Úrnak titka az őt félőkkel van, és szövetségével oktatja őket. Tehát Isten titkait azok ismerik meg, akik őt tisztelik, tisztelik a vele való kapcsolatot, és Isten oktatja őket az ő szövetségére, az ő igéjére. Hogyan tiszteljük Istent és az Istennel való kapcsolatunkat? Összefoglalom 3 pontban. 1. Tiszteljük az igét, tiszteljük Krisztust, mint Isten fiát, és tiszteljük hitáltal a szövetséget. Tehát röviden ennyi a frigyládáról. 3. pont a szövetség áldása. Szerintem mindenki hallott arról, hogy Ábrahám áldásai. Ábrahám áldásai a miénk. Hát először is nézzük meg az 1 Mózes 12-ben, 1-3-ig. Mielőtt Ábrahám elindult Irak területéről, Isten ígéretet tett neki. Következőt. És mondta az Úr Ábrahámnak, eredj ki a földedből és a te rokonságod közül, és a te atyádnak házából arra a földre, amelyet én mutatok néked. Ez lett volna az otthely. Arra a földre. Tehát Isten meghatározza, hogy hol lakjunk, hova menjünk, mert ott lesz az áldásunk. A csőposta vége az oda van irányítva az otthelyünkre. És ha mi nem ott vagyunk, akkor nem tudjuk azokat az áldásokat elvenni, ami ott érkezik. 2. vers. És nagy nemzetté teszlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszel. És megáldom azokat, akik téged áldanak, és aki téged átkoz, megátkozom azt, és megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei. Isten megerősítette Ábrahámnak tett ígéretét az 1 Mózes 22-ben, a 15-től 18-ig. És kiállta az Úrnak angyala Ábrahámnak másodszor is az égből, és mondta, én magamra esküszöm, azt mondja az Úr, mivel hogy a dolgot cselekedéd, és nem kedvezeled a fiadnak, a te egyetlen egyednek, hogy megáldván megáldalak téged, és bőségesen megsokasítom a te magodat, mint az ég csillagait, és mint a főványt, mely a tengerpartján van, és a te magod örökség szerint bírni fogja az ő ellenségeinek kapuját, és megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei, mivel hogy engedtél az én beszédemnek. Itt a történet előtte ugye az volt, hogy Isten kérte Ábrahámot, hogy áldozza fel a fiát Izsákot. Aztán ugye ez mégsem történt meg. Igazából csak Isten le akarta tesztelni Ábrahámnak a hitét, meg az engedelmességét. Aztán a 1 Mózes 22.14-ben Isten felfedi magát Ábrahámnak. És nevezi Ábrahám annak a helynek nevét gondviselés Istenéről Jehova Jirének, ezért mondják ma is, az Úr hegyén a gondviselés. Istennek az Ószövetségben 7 neve van, ez az első, a Jehova Jire, és ebben benne van az, hogy gondoskodtam a megbocsátásról, a gyógyulásról, az anyagiakról és mindenről az életedben. Visszamegyünk az 1 Mózes 17-re, 2-től a 7-ig. Ez a rész arról szól, hogy Isten szövetséget köt a 99 éves Ábrámmal. És megkötöm az én szövetségemet közöttem és te közötted, és felette igen megsokasítlak téged. És orcájára borul Ábrám, az Isten pedig szól a néki mondván. Ami engem illet, imhol az én szövetségem te veled, hogy népek sokasságának atyává leszel. És ne neveztessék ezután a te neved Ábrámnak, hanem legyen a te neved Ábrahám, mert népek sokaságának atyával teszlek téged. És felele igen, megsokasítalak téged, és népekké teszlek, és királyok is származnak tőled. És megállapítom az én szövetségemet közöttem és közötted, és te utánad a te magod között annak nemzetékei szerint örök szövetségül, hogy legyek te néked Istened, és a te magodnak te utánad. Tehát itt egy örök szövetségről van szó, olvasom tovább a 9-től 11-ig. Itt pedig a szövetség jele a körülmetélés. Annak felette, mondta Isten Ábrahámnak, te pedig az én szövetségemet megőrizzed, te és a te magod te utánad az ő nemzedékei szerint, ez pedig az én szövetségem, amelyet meg kell tartanotok én közöttem és ti közöttetek, és a te utánad való magot között minden férfi körülmetéletessék nálatok, és meteljétek körül a ti férfi testetek pőrének elejét, és ez lesz az én közöttem és ti közöttetek való szövetségnek a jele. Minden nap kénytelenek voltak megemlékezni a szövetségről, amikor elmentek a mosdóba. Tehát Isten így gondoskodott arról, hogy ne felejtsék el a szövetséget. Ugye milyen érdekes? Sokan nem tapasztalják meg Isten áldásait, és ennek két oka van. Nem ismerik az Úr ígéreteit, vagy nem fogják fel az Isten által nekik adott hatalmat. Ha azonban a keresztények megértik Isten ígéreteit, és elkezdik használni a szellemi hatalmukat, akkor az ígéretek birtokában járhatnak. Az Ószövetségben feltételhez volt kötött az áldás. Ha az 5 Mózes 28-at elolvassátok, le van írva, hogy ha engedelmeskedsz, akkor mit kapsz? Ha engedetlen leszel, akkor irgumburgum. Ez a lényeg az 5 Mózes 28-nak. Az áldás és az átok. Mert ha engedelmeskedsz, akkor áldást nyersz, ha engedetlen vagy, akkor átkot vonsz saját magadra. Tehát nem Isten átkoz meg, hanem az ember vonta az átkot saját magára. Ez volt az Ószövetség. Az Új Szövetségben a szövetség ígéretei hozzánk tartoznak. Két helyen találtam meg ezt, nagyon érdekes. Az első ilyen eset, amikor Ábrahám áldásával találkozunk, érdekességképpen felolvasom az 1 Mózes 28-ban, a 3-as, 4-es. Itt Izsákot áldja meg az édesapja. Régen a fiúk, a gyermekek nem mentek el a szülői háztól apai áldás nélkül. A mindenható Isten pedig áldjon meg, szaporítson és sokasítson meg téged, hogy népek sokaságává légy, és adja meg néked Ábrahám áldását te néked, és a te magodnak te veled egybe, hogy az örökség szerint bírjad a földet, melyen jövevény voltál, melyet az Isten Ábrahámnak adott. És az új szövetségben pedig a Galata levélben találjuk meg, hogy az Ábrahám áldásai ránk is vonatkoznak. Galata 3. fejezetében a 13-as, 14-es. Krisztus váltott meg minket a törvény átkától. Átokká lévén érettünk, mert megvan írva, átkozott minden, aki fán függ. Ez Jézus volt, mert ő a keresztfán függött. Hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a szellem ígéretét elnyerjük hit által. Hát mi pogányok voltunk, amikben nem fogadtuk az Úr Jézust. De hát az Ábrahám áldásai hozzánk tartoznak. Ne felejtsétek el, hogy Isten az áldás üzletágban tevékenykedik. Az új szövetségben azt az áldást kaptuk, hogy bennünk lakik a Szent Szellem, így a szellemünkben már ott van minden áldás, gyógyulás és minden jó, amit Isten elkészített a számunkra. Ezek az áldások Zsoltár 23.6 szerint utánunk jönnek és beterítenek bennünket. Ránk ugranak ezek az áldások. Követnek bennünket. Persze kell hozzá egy elfogadó hit, egy elfogadó készség. De ezt tudatosítanod kell az elmédben, és a testedet engedelmességre kell bírni. Például itt a gyógyulásra gondolok, hogy tudatosítani kell azt, hogy bennünk van a gyógyulás, hogy az elménken, a megújított elménken keresztül ezt ki tudjon áradni, és meg tudjon nyilvánulni. Az 5 Mózes 8.18 pedig azt írja, hogy Isten fenntartja a szövetséget, és megadja a kellő erőt ahhoz, hogy el tudjunk végezni bizonyos feladatokat, dolgokat, akár egy mesterségben, akár a munkahelyünkön, vagy bármilyen területen, vagy a szolgálatban. Ahogy megújítod az elmédet Isten igéjével, elkezded látni azt, ami az újjászületéskor a szellemedbe kaptál. És mindaz, ami ott van, kibontakozik, és a szellemedből átárad a testedbe, a megújított elméden keresztül, például a gyógyulás is. Úgyhogy ne felejtsétek el, hogy Ábrahám áldása a miénk, és Isten az áldás üzletágban munkálkodik. Amen. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Isten kegyelme kíséri az utatokat.
Köszönjük szépen ezt a tanítást, és mindig tanulunk valamit. Kell ismernünk azért az Ószövetséget is, nem csak az újat, mert nagyon fontos számunkra, hogy az előképről is tanuljunk, mert az Ószövetség egy előképe az Új Szövetségnek. Tehát nagyon fontos erről tudni. És most én megáldalak benneteket, ezt hozta az Úr, úgyhogy rátok teszem a kezem, és megáldalak benneteket Jézus nevében. Szeretnél csatlakozni, pásztor, akkor megkérlek téged is. Meghívlak benneteket egy közös imára, hogy megerősítsük a hitünket az Úrban. Jó? Álljatok föl, légy szíves, és mondjátok utánam az imádságot. Azt mondja Isten igéje, hogy szükség néktek újonnan születnetek. És ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát. Ugye ezek Jézus szavai voltak, ő mondja ezeket, és meg kell vallani a hitünket, hogy hiszünk Jézusban, hiszünk, hogy ő Isten fia feltámadt és meghalt, és ma is él. Tehát mondjuk együtt ezt az imádságot. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia.
Hiszem, hogy Jézus Istennek fia.
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért.
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért.
A Biblia tanítása szerint.
A Biblia tanítása szerint.
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból.
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból.
Az én megigazulásomért.
Én megigazulásomért.
Kérlek, Jézus.
Kérlek, Jézus.
Legyél az én Uram.
Legyél az én
megváltom.
Legyél az én megváltom.
Legyél az én gyógyítom.
Legyél az én gyógyítom.
Jézus.
Jézus,
úrrá teszlek az életem felett.
Úrrá teszlek az életem felett.
Jézus, te vagy az én uram.
Jézus, te vagy az én uram.
Te vagy az én megváltom.
Te vagy az én megváltom.
Te vagy az én gyógyítom.
Te vagy az én gyógyítom.
Meg vagyok váltva.
Meg vagyok váltva.
Újjászülettem Krisztusban.
Az ő szent vére.
Örökre megtisztított minden bűntől.
Örökre megtisztított minden bűntől.
Ez az igazság.
Ez az igazság.
Mert Isten igéje igazság.
Mert az Isten igéje igazság.
Köszönöm neked, drága Jézusom.
Köszönöm neked, drága Jézusom.
Amen. Amen. Dicsőség az Úrnak. A Lukás 11-ben azt írja Isten igéje. Lukás 11-ben a 11-től olvasom fel az igét. Melyik atya pedig az közületek, akitől a fia kenyeret kér, és ő talán követ ad néki? Vagy ha halat kér, vajon a hal helyett hígyót ad néki? Avagy ha tojást kér, vajon skorpiót ad néki? Ugye tudjuk mindannyian, hogy a gyerekünknek nem adnánk rosszat. Tehát mi itt a Földön szeretjük a gyerekeinket, és rosszat nem akarnánk nekik adni. Ugyanígy most képzeljétek az atya, hogy szeret minket, a mi mennyei szellemi atyánk. 13-as vers. Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei atyátok szent szellemet azoknak, akik tőle kérik. Tehát le van írva feketén-fehéren az írásba, hogy Istentől, az atyától kérnünk kell a Szent Szellemet, és ő teljes szívvel, szeretettel odaadja nekünk a Szent Szellemet. Azért, hogy az a Szent Szellem elvezessen minket minden igazságra, és bizonyságtétele legyen az életünkben. Tehát nagyon fontos az, hogy kérjük a Szent Szellemet. Ezért most megkérlek benneteket, álljatok fel, és Szent Szellem keresség imáját imádkozzuk el. Mondjátok utána, mennyei atyám, azt tanítod az igédben, ha kérem tőled a Szent Szellemet,
akkor te
odaadod nekem.
Ezért most mennyei atyám,
a te igédnek megfelelően, megkérlek Jézus nevében, töltsd be a szívem a Szent Szellemmel.
Köszönöm, mennyei atyám,
betöltekeztem most a Szent Szellemeddel,
teljes a szívem a Szent Szellemmel,
ennek jeleként,
nyelveken fogok szólni,
ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést.
Köszönöm, Szent Atyám.
Drága Jézusom.
Drága
Jézusom. A Szent Szellem mindörökké bennem.
És velem marad.
Amen.
Amen.
Köszönjük az Úrnak. Halleluja.